Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Mai Isten tiszteletünkön két gyermeket is megkeresztelünk. Megkereszteljük Török Tamás és Jánosi Dóra Anna szülők Benedek László nevű gyermekét, valamint Szőlősi Krisztián Norbert és Jakab Anna Timea szülők Elina Sára nevű gyermekét. A keresztségre készülve énekeljük a 412. dicséret második versét. A 412. dicséret második verse így kezdődik: nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Kedves szülők, keresztülők, kedves családok és ünneplő gyülekezet! Halljátok meg Isten igéjét, két helyről olvasom fel, a Példabeszédek könyve 22. részének 6. verséből, valamint a Máté evangéliuma 28. részének 18. és következő verseiből. A Példabeszédek könyve 22. részének 6. verse így hangzik: neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. És a Máté evangélium 28. részének 18. és következő verseiben ezt mondja Jézus Krisztus: nekem adatott minden hatalom mennyen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves testvérek, mindig nagy öröm számunkra, amikor gyermekeket látunk itt a gyülekezet közösségében, és itt is népes család van együtt, vagy családok vannak együtt, már nagyobb gyermekek és kisebb gyermekek. És Jézus így biztatta a szülőket és a tanítványokat, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, hiszen ilyeneké az Isten országa. Most azt olvastuk a Példabeszédek könyvében, hogy neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. A neki megfelelő módon. Ma már az sem magától értetődő, hogy egy fiút vagy egy lányt a neki megfelelő módon kell nevelni. Isten igéje viszont ennél többet is mond, hogy adjuk meg azt, amire nekik szükségük van, a nekik megfelelő módon. És hogy mi az, ami nekik megfelelő, azt nem ők döntik el, még csak nem is a szülők, hanem az az Isten, aki az élet forrása és ajándékozója. Akkor tudjuk a nekik megfelelő módon nevelni őket, ha Istenre figyelünk, ha Jézus Krisztus tanítását komolyan vesszük, és megtanítjuk a gyermekeket Jézus Krisztus ismeretére. Hiszen nekik ugyanúgy Jézus Krisztusra van szükségük, mint ahogy nekünk felnőtteknek. Nekik éppen úgy megváltó Úrra van szükségük, aki a bűneikből megtisztítja őket, akihez mindig oda fordulhatnak örömükben és bánatukban, ahogyan a gyermeki szív biztonságban érzi magát a szülei közelségében, így kell nekünk megismertetnünk velük, hogy mit jelent Isten közelében élni és ő neki szolgálni. Akkor jó, hogyha a családban megtapasztalják az Isten szeretetét és közelségét, mert ez a nekik megfelelő mód, hogyha imádságos légkörben, naponként imádkozva értük, tudjuk őket fölnevelni. Jézus azt mondja, hogy tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. A szülők és keresztszülők feladata is lehet ez, hogy megtanítani a gyermekeket, mit mondott nekünk Jézus Krisztus, mit kér és mit vár tőlünk, és hogy ők is meg tudják nyitni a szívüket az Úr előtt. És persze mi is megadjuk itt a gyülekezetben a segítséget arra nézve, hogy már gyermekként minél többet halljanak az ő megváltó Urukról. De nem egyedül kell ezt megtennünk, mert azt is ígéri Jézus Krisztus, hogy íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És amikor ő ezt kéri, hogy őket is tanítványokká tegyük, akkor azért leszünk erre képesek, mert velünk van az Úr minden nap. Ahogyan ott volt a gyermekek születésénél is, átsegítette az édesanyákat is a nehéz órákon, és ahogy együtt örvendezhetett mindenki a gyermekek érkezésének. Bízzuk egy gyermekeket is az Úrra, aki most a keresztségben is az ő szövetségébe, az ő egyházába, az ő sákramentumába fogadja be ezeket a gyermekeket. Legyen áldott az Isten neve mindenért. Amen. Most miután azzal az elhatározással jöttetek ide, kedves szülők és keresztszülők, hogy a gyermeketek részesedjék a keresztség sákramentumában, két kérdést intézek hozzátok, amelyre hittel, meggyőződéssel és hallható módon válaszoljatok. Azt kérdem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszent Egyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Gyertek, valljuk meg együtt hitünket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Elina, Sára, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében.
Benedek László, keresztellek téged, Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Elina, Sára, Benedek, László, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket, virágosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok, fordítsa az Úr az ő orcáját reátok, és adjon békességet néktek, növekedést testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Amen.
Most az édesanyák vegyék karjukra megkeresztelt gyermeküket, és lélekben így imádkozzunk. Istenünk, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, gyermekünk, gyermekeink életéért, hogy újból gyermekkel ajándékoztál meg bennünket. Nálad van az élet forrása, neked köszönhetjük, hogy ilyen ajándékot adtál nekünk, akit felnevelhetünk a te dicsőségedre, neved áldására. Adj nekünk szülőknek, keresztszülőknek olyan hitet, buzgóságot, rád figyelő szívet, hogy most tett fogadalmunkat megtarthassuk, gyermekünket, gyermekeinket hitben nevelhessük. Áld meg a mi kis családunkat, áld meg a nagy családot, a gyülekezet közösségét, hogy mi is mindannyian szívünkön hordozhassuk gyermekeink növekedését, fejlődését. És add meg, hogy ez a keresztség egy olyan elindulás lehessen gyermekeink életében, amit te véghez is viszel, hogy megbarhassák hitüket, oda tudják szánni az ő életüket a te követésedre. Hallgass meg, Urunk, a mi imádságunkat nagy nevedért. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Átadom a keresztelési emléklapot Isten kegyelmét, áldását kérve mindnyájuk életére. És folytassuk a mi Isten tiszteletünket a Barna énekeskönyv, a Krisztus az énekem című énekeskönyv 605. énekének énekeljük mind a három versét. A 605. dicséret a Krisztus az énekem című énekeskönyvből. Ez most a hónap éneke, amit minden vasárnap éneklünk. Így kezdődik, mint szarvas hűs forrásvíz. Bibbisz forrásra. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Máté írása szerinti Szent Evangélium 23. részének első 12 verséből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmesére kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Máté Evangélium a 23. részéből így szól a mi Urunk igéje. Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és tanítványaihoz. Az írástudók és farizeusok a Mózes székébe ültek. Tehát mindazt, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek ugyan róla, de nem teszik. Súlyos és elhordozhatatlan terheket kötnek össze, és az emberek vállára rakják, de maguk az ujjukkal sem akarják azokat megmozdítani. Mindent csak azért tesznek, hogy feltűnjenek az embereknek, megszélesítik imaszíjaikat, és megnagyobbítják ruhájuk bojtjait, a lakomákon, az asztalfőn és a zsinagógákban, a főhelyeken szeretnek ülni, szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és ha mesternek szólítják őket. De ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Ne hívassátok magatokat tanítóknak sem, mert egy a ti tanítótok a Krisztus. Aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen szolgátok. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy egybe gyűjtöttél bennünket erre a vasárnapra, igét hallgatására. Köszönjük, hogy megőrizted, vagy visszaadtad az egészségünket, erőnket, és semmi nem akadályozott meg bennünket abban, hogy eljöjjünk ide az igét hallgatni. És valóban szükségünk is van rád, ahogy ebben az énekben is énekeltük, mint szarvas hűs vízforrásra, úgy vágyódik lelkünk rád. És ma, amikor árvíz sújtja országunkat, vagy annak a veszélye, akkor különösképpen is meg kell látnunk, hogy milyen biztonságban lehet a mi életünk, megőriztél, megóvtál bennünket. De hadd imádkozzunk azokért, akik most nehéz helyzetben vannak, akik ott vannak a gátakon, akik dolgoznak, akik éjt-nappallá téve azon fáradoznak, hogy megmentsék azokat, akiket az árvíz sújtana. Légy velük is, akik talán emiatt nem tudnak most Isten tiszteleten részt venni. Mi, akik eljöttünk, hogy megpihenjünk és hallgassuk a te drága igédet, nyisd meg a fülünket és a szívünket, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is lehessünk a te szent igédnek. Amen. Az ige hallgatására készülve a 211. dicséretünket énekeljük. A 211. dicséret így kezdődik: Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked. Thank you. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, Szent Lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, közelebbről a Máté evangéliuma 23. részének 12. versében ekképpen. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Kedves testvérek, Jézusnak egy ismert, híres mondatát olvastam föl a Szentírásból, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Olyan fontos ige ez, hogy háromszor is megtalálható az evangéliumokban, mind a háromszor más összefüggésben Jézus ajkáról hangzik el. Lukács evangélista leírja, hogy hogyan tanította Jézus azokat, akik egy meghívást elfogadva válogatták a főhelyeket. És Jézus elmondta, ha meghívnak vendégségbe, akkor ne ülj a főhelyre, mert akkor kínos helyzetbe kerülhetsz, amint át kell adnod a helyedet egy nálad érdemesebbnek, akit a gazda szintén meghívott. És akkor te az utolsó helyre kerülsz. De ha mindjárt leülsz az utolsó helyre, akkor kedvesen fogsz szólni a gazda, hogy barátom, ülj feljebb, és akkor becsületed lesz a többi vendég előtt. És ehhez tette hozzá Jézus, mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. És ugyancsak Lukács evangéliumában olvashatjuk a Jézus példázatát a farizeusról és a vámszedőről, akik imádkozni jöttek a templomba, és a farizeus önmagát fényezve adott hálát Istennek azért, hogy ő olyan kegyes, törvénytisztelő, adakozó ember, aki rendszeresen böjtöl, imádkozik, sőt, még a tizedét is megfizeti mindenből, amit szerzett, és ő azt mondta el az imádságában, milyen jó, hogy ő nem tolvaj, meg rabló, meg gonosztevő, pláne nem olyan, mint az itt lévő vámszedő. Maga a vámszedő pedig csak lehajtott fejjel, bűnbánó szívvel, mellét verve ennyit imádkozott. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. És Isten előtt a vámszedő bizonyult igaz embernek, aki az Isten irgalmáért és a bűnbocsánatért imádkozott. És hozzáteszi Jézus, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. És a harmadik előfordulása ennek az igének az éppen a mai napra kijelölt újszövetségi ige szakaszban, a Máté evangéliuma 23. részében olvasható. Itt Jézus azokról beszél, akik fontosnak érzik magukat, akik mindenáron érvényesülni akarnak, akik igyekeznek feltűnően az előtérbe kerülni, akik elvárják az emberektől, hogy megkülönböztetett tisztelettel nézzenek rájuk, és úgy is szólítsák őket, ahogy a rangjuk megilleti. Jézus erre mondta, hogy közöttetek ne így legyen, hanem a legnagyobb legyen a ti szolgátok, és itt jön az indoklás, mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. És mind a három esetben Jézus arra hívja fel a figyelmünket, hogy a sátán csapdájába beleesve többnek, jobbnak gondolhatja az ember magát a társainál, a többi embernél. Mi is könnyen elvárhatjuk, hogy nekünk jár valami többlet, úgy gondoljuk, hogy ezt meg is érdemeljük. És valljuk be őszintén, hogy ez alól mi sem vagyunk kivételek. Az önmagában még nem baj, ha tisztában vagyunk az Istentől kapott tehetségünkkel, képességeinkkel, talentumainkkal, hiszen ezekkel kell nekünk jól élnünk, ezekkel kell nekünk Isten ügyét szolgálnunk. És Isten el is várja tőlünk, hogy akinek több adatot, az többet is szolgáljon vele, mert minden munkát, feladatot azt tud jól elvégezni, aki ért hozzá, de tudjuk közben, hogy minden, amink van, Istentől jön. Így kell, hogy működjön ez a munkahelyen, a családban, de a gyülekezetben is ez a rendje, hogy az Istentől kapott adottságainkat, tehetségünket, képességünket szolgálatba állítsuk. Az áll be az énekkarba énekelni, aki erre kapott adottságot, hogy az ének hangjával az Urat szolgálja. Az megy beteget látogatni, aki együtt tud érezni a szenvedővel, és aki arra is kész, hogy imádkozzék az illetővel, keresi az alkalmat, hogy bizonyságot tegyen az Isten szeretetéről és kegyelméről. Sőt, ha kell, akkor még fizikai segítséget is tud nyújtani, és közben nem irtózik a betegtől, mert a szívében munkálkodó szeretet erősebb mindennél. És az vállal a gyermekek között igeszolgálatot, aki ért a gyermekek nyelvén, aki bele tudja magát élni az ő helyzetükbe, és úgy tudja tolmácsolni az Isten üzenetét számukra. És jó esetben így állunk be a szolgálatba, tudva azt, hogy Isten bízott meg minket ezzel a szolgálattal, és ő teszi nyilvánvalóvá, hogy mi mihez értünk, milyen ajándékokkal ajándékozott meg bennünket, hogy szolgáljunk vele. Ahhoz, hogy ez így jól működjön, kell hát, hogy legyen helyes önismeretünk. A baj ott van, amikor magunkat többnek gondoljuk, vagy ahogy az ige mondja, felmagasztaljuk önmagunkat. És mit jelent ez? Hát mindenképpen az, hogy miközben értékeljük a saját munkánkat, kimondva vagy kimondatlanul lebecsüljük, leértékeljük a többieket. Én iskolázottabb vagyok, mint az a valaki, aki az érettségig sem tudott eljutni, vagy ezt én tudom csak jól végezni, és hogyha látom a másik munkavégzését, akkor kéretlenül is adok valami jó tanácsot, mert hogy nekem jobb technikám van, én jobban értek hozzá, én már csak jobban tudom, és mindig csak én. És ez kihat a lelki életemre is, mert hát én ismerem jobban a Bibliát, én már gyermekkoromtól kezdve jártam hittanórára, én konfirmáltam, én úgy érzem, hogy Istennek is fontosabb vagyok, mint az, aki csak most kezd ismerkedni a Bibliával, vagy most kezdett el templomba járni. És bár tudjuk az eszünkkel, hogy mi nem érdemeket szerzünk, nem jutalompontokat gyűjtünk Istennél, mégis megvan bennünk az az érzés, hogy többet érünk egyik-másik embernél. Akikről itt Jézus beszél, azok még a megszólításban is elvárták, hogy kiemelt tiszteletet kapjanak. De közöttetek ne így legyen, mondta Jézus. Ne akarjatok kitűnni a többiek közül. Ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti mindnyájan testvérek vagytok. És ez a testvériség, ez sokkal fontosabb a gyülekezetben, mint az, hogy ki az, aki többet ért el az életben. És talán úgy érezzük, hogy ez a megszólítás dolog már a múlté. Ma már nem szólítunk senkit nagyságos úrnak, méltóságos úrnak, tekintetes úrnak, de azért nem tűnt el ez egészen, mert ma sem lehet akárhogyan szólítani egy katonatisztet, vagy egy politikust, vagy az sem mindegy, hogy egy orvost főorvos úrnak, adjunktus úrnak, vagy egyszerűen csak doktor úrnak szólítunk. Egyébként, ha már itt a doktor szónál tartunk, ez a szó, ez azt jelenti, hogy tanító, és a Károli bibliafordításban, amikor azt mondja Jézus, hogy ne hívassátok magatokat tanítóknak, ott még így olvassuk, hogy ne hívassátok magatokat doktoroknak. És hát ebből is érezzük, hogy Isten előtt nem a doktori cím számít, hanem az, hogy a tőle megszerzett tudást hogyan használjuk az emberek javára. Aztán milyen érdekes, hogy a miniszter szónak is mennyire megváltozott a jelentése. Ez eredetileg szolgát jelent. De ma már rangot és kiváltságot jelent. Így nevezték a lelkipásztort is, hogy verbi divini miniszter, azaz Isten igéjének szolgája. Még ezen a táblán is látható ez a VDM rövidítés a lelkipásztor neve mellett, hogy verbi divini miniszter, Isten igéjének szolgája, mert Isten előtt nem olyan miniszterek vagyunk, akik rangot viselünk, hanem az ő szolgái vagyunk, és szolgálatot végzünk. Sajnos az egyházban is megvannak ezek a megkülönböztető elnevedések és megszólítások. A másik felekezet lelki vezetői nem tiltakoznak, ha őket atyáknak szólítják. És a mi egyházunkban is vannak tiszteletes, nagy tiszteletű, meg főtiszteletű urak, asszonyok, attól függően, hogy milyen egyházi tisztséget töltenek be. És bár voltak már erre próbálkozások, hogy ezeket a megkülönböztetéseket megszüntessék, de az efféle próbálkozások nem jártak sikerrel, eredménnyel. Amint rangsort állítunk fel, erős a kísértésünk arra, hogy magunkat ebben a rangsorban ne alulra tegyük, hanem minél feljebb. Jézus viszont arra tanít, hogy Isten van az első helyen, őt illeti meg minden dicséret, tisztelet, őt illeti meg az atya megszólítás, a mester, a tanító, hiszen ő királyunk, pásztorunk, vezérünk nekünk. Ez mind az ő rangja és címe kellene, hogy legyen. Minden olyan cím és rang, amivel magunknak dicsőséget szerzünk, az ő dicsőségének a megrablását jelenti. És ezért ne akarjuk magunkat elhelyezni a fontossági sorrendben úgy, hogy ez mások lenézésével járna együtt. Pál apostol úgy beszél az egyházról, mint Krisztus testéről, a gyülekezetben, az egyházban Krisztus a fej, mi pedig a test tagjai vagyunk. És nagyon szemléletesen írja le itt az apostol, hogy nem lehet a testrészek fontosságát összehasonlítani, nem mondhatja kéz a lábnak, hogy rád nincs szükségem, vagy a gyomor a szemnek, hogy nincs rád szükségem, hiszen mindegyikre szükség van, nem lehet meg egyik a másik nélkül. Szükségünk van egymásra, és szükségünk van arra, hogy a fej, Krisztus irányítsa a test tagjait. Akár azt az éneket is választhattam volna a mai istentiszteletre, amelyikben az van, hogy ő fejünk, mi néki tagja, ő a fény, mi színei, mi cserédek, ő a gazda, ő miénk, övéi mi. És miről szól hát ez az ige? Mi az, amire Jézus tanít bennünket? Egy szóval így mondhatjuk, hogy az alázat iskolájába jöttünk, az alázatra tanít Jézus bennünket. Annyira fontos ez Jézusnak, hogy másképpen is elmondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Hogyan lehetek én alázatos? Hát meg kell tanulnom Jézustól. Ne önmagamat nézzem, ne a saját képzettségemet, elért eredményeimet, hanem minél többször nézzek fel Jézusra, aki az alázatban is példaként járt előttem. Miközben Jézust szemléljük, magunk is átformálódunk az ő képére. Amit Jézus elénk élt, abban kell nekünk őt követnünk. A Filippi levél második részében nagyon szépen írja le Pál Jézus Krisztusnak az alázaton át a dicsőségbe bevezető útját. Az elején azt mondja, hogy alázattal különbnek tartsátok egymás magatoknál, majd pedig arról beszél, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Akiből hiányzik az alázat, az önmagára néz. De aki az Úrra néz, az tud alázatos lenni. Akkor látszik meg bennünk, rajtunk a keresztény alázat, amikor nem magunkra és nem egymásra nézünk, hanem Jézus Krisztusra, nem egymással hasonlítgatjuk össze magunkat, hanem Jézus Krisztus látjuk magunk előtt, és az ő fényében az is kiderül, hogy mi kik vagyunk valójában. Amikor Péter, Jézus tanítványa először szembesült igazán Jézus Krisztus szentségével és tisztaságával, akkor egészen magába roskadt, és csak annyit tudott mondani, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. És ha Jézus Krisztust mi is az ő teljes valóságában látjuk, akkor mi is csak hamar rádöbbenünk, hogy kik is vagyunk valójában. Még a szeretetünk is tele van önzéssel, a jó cselekedeteink mögött számítások húzódnak, nekünk igazi megtisztulásra van szükségünk. Nem véletlenül írja Pál a Filippi belieknek, hogy egymást magatoknál különbnek tartsátok. Mert ha magunkat tartjuk különbnek, azzal önmagunkat felmagasztaljuk, és annak az lesz a következménye, hogy Isten fog megalázni minket, mert aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, vagyis Isten megalázza, és ez nagyon fájdalmas is tud lenni. Egy püspök mesélte, hogy fiatal lelkész korában, amikor egy esküvői szertartást elvégzett, nagy örömmel vette, hogy őt meghívták a lakodalomba, és ott érzékelte azt a megtiszteltetést, hogy egy kiemelt helyre ültették, és minden fogásból neki hoztak először, és csak utána a többi vendégnek. És amikor már a vacsora végén járt, jól megpakolták a süteményes dobozokat, és úgy bocsátották útjára, hogy még készülni tudjon a másnapi prédikációra. És amikor már kint a kerítés mellett haladt el, akkor hallotta csak odabentről, hogy elment a pap, lehet mulatni. És akkor értette meg, hogy amit ő úgy érzékelt, hogy az ő személye iránti megbecsülés és tisztelet kifejezése valójában nem az volt, hanem már ő egy nem kívánatos személyként vett részt ezen a lakodalmon. Isten akkor kedves humorral tanította őt arra, hogy aki magát felmagasztalja, az megaláztatik. De adhat Isten ennél keményebb leckét is, amikor például egy beképzelt vetetőt leváltanak, vagy egy telhetetlen milliómos hirtelen koldusbotra jut, Isten meg tudja fordítani, és meg is fordítja az ember elképzelését. Aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. És amit itt az ige elmond, azt mi vegyük nagyon komolyan. Mi nem szeretjük, hogyha mások aláznak meg bennünket. az mondani is szoktuk, hogy ez most olyan megalázó volt, elviselhetetlen. De még ennél is rosszabb, vagy kellemetlenebb, vagy fájdalmasabb, szörnyűségesebb, ha Isten aláz meg bennünket azért, mert mi annyira felmagasztaltuk önmagunkat, hogy nem vettük észre az Isten szeretetét, közelségét, áldását, önmagunkat ajnároztuk, önmagunkat magasztaltuk. Van egy nagyon szemléletes bibliai példa, Nebukadnetszár, vagy Nabukodonozor, ahogy a régi fordításból ismerjük, el volt telve azzal, hogy ő mekkora babiloni birodalmat hozott létre, hogy az egész nép és egy óriási terület mind az ő lába előtt hever, és a saját dicsőségét kezdte el hirdetni. Isten meg megalázta őt úgy, hogy az állatok közt volt helye, együtt legelte a barmokkal, a marhákkal a füvet, és annyira elveszítette az eszét, hogy ilyen nagy megaláztatásban volt része. De Jézus nem csak arról beszél, hogy aki magát felmagasztalja, az Isten megalázza, hanem arról is, hogy akik önmagukat megalázzák, azokat Isten csodálatosan felmagasztalja. Olykor már a földi életben is magasabbra kerülnek, mint ahol eddig voltak. Eszembe jutnak a bibliai példák, József, akit egész magas rangra emelt Isten, vagy Dávid király, aki pásztor fiúként alázatos tudott lenni, és akkor Izrael királya lett, vagy Mordokaj, Márdokeus az Eszter könyvében, aki végig alázatosan viselkedett, és Isten magas rangra emelte. De ennél még sokkal több az, hogy Isten az ő szentségében, az ő dicsőségében is részelteti azokat, akik meg tudják alázni önmagukat. Jézusnál jobban senki nem alázta meg önmagát, és most őt illeti a legnagyobb dicsőség, az ő nevére minden térd meghajol, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. Akik Jézust követik, azoknak követniük kell őt az alázatban is, a megaláztatásban is, de a dicsőségben is, az örök dicsőségben is részük lehet az üdvösségben azoknak, akik Jézus nyomába járnak és őt követik. És kedves testvérek, még egy fontos dolgot el kell mondanunk, hogy meg kell különböztetni az alázatosságot az alázatoskodástól. Mert el lehet éppen játszani mások előtt, hogy mi milyen szerények és alázatosak vagyunk, közben pedig jól esően nyugtázzuk, hogyha ezért is megdicsérnek bennünket, hogy milyen jól viselkedtünk. Ám Isten előtt ez a színjáték nem működik. Isten előtt a töredelmes és bűnbánó szív jelenti az alázatot. És ezt nem lehet megjátszani, vagy eljátszani előtte, mert Isten a szívünkbe lát, és ami képmutató alázatoskodásunkat ő gőgnek és kevésségnek fogja látni. Isten nem a külső látszatra, hanem arra mondja, ami a szívünkben van, hogy aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Kedves testvérek, mi hogyan látjuk magunkat? Olyan jónak és elismerésre méltónak, akik ugyebár büntetlen előéletűek vagyunk, meg hogy mi a légynek sem ártunk, hát ránk igazán felnézhet mindenki, mert nem a börtönben töltjük az életünket, hanem hát ennél sokkal jobbak vagyunk. De szomorú dolog, hogy van egy olyan kifejezés is, hogy keresztjén gőg. Amikor egyszerre vagyunk keresztjének, krisztusiak, és gőgösek alázat nélkül. Amikor magunkra nézzük és nyugtatjuk magunkat, hogy mi milyen példamutató keresztjének vagyunk. De vajon Isten milyennek lát bennünket? Nem inkább olyanoknak, akik naponta kegyelemre és megbocsátásra szorulunk? Olyanoknak, akik képtelenek vagyunk a magunk erejéből megváltozni, Isten akarata szerint élni? Ha nincs bennünk igazi alázat, akkor Isten keményen lefaragja a büszkeségünket, mert ahogy Jakab levelében is olvassuk, Isten a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Keresztelő János, amikor oda mentek hozzá, és elmondták neki, hogy Jézusnak több követője van már, mint neki, keresztelő Jánosnak, akkor ő ennyit mondott, igen, neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállalom kisebbé lennem. Én örülök annak, hogy Jézus növekszik, hogy Jézus naggyá lesz, én pedig kisebbé leszek, mert én azért küldettem, hogy ő rámutassak, őt hirdessem. Nekünk, keresztényeknek is így kell az alázat útját járnunk, hogy Jézusra nézünk, őt mutatjuk fel az életünkkel, viseljük magunkon a keresztjén a krisztusi elnevedést, és eközben nem magunkat fényezzük, hanem Jézus Krisztust látjuk és láttatjuk egyre nagyobbnak. Nem magunkat érvényesítjük, hanem engedjük, hogy Jézus Krisztus érvényesüljön bennünk és általunk. A Péter levele első részéből egy igével zárom. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 758. dicséret 4. versét énekeljük. A 758. dicséret 4. verse így kezdődik. Szeretnék lenni, mint ő, alázatos szelíd. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, a szívünk vágya ez, amit énekben is elmondtunk, hogy olyanok szeretnénk lenni, mint Te, alázatosak, szelídek, követni Atyánk parancsait. Köszönjük, hogy nem csak példát olvashattunk, hanem úgy láthatjuk ezt a példát, hogy közben az életünket átjárja a Te lelked ereje, és nem önmagunkban leszünk nagyok, hanem benned és általad, Urunk. És segíts arra, hogy le tudjunk mondani arról, ami fontossá tenne bennünket azért, hogy a te országodat építsük, és rád mutasson az életünk. Imádkozunk a betegekért, azokért, akik betegágyukon sóhajtozva hívják segítségül a te nevedet. A szenvedőknek enyhítsd fájdalmukat, és add, hogy ez az időszak az életükben a javukat szolgálhassa. Ne ellened lázadjanak, hanem közelebb kerüljenek hozzád. Imádkozunk azokért, akik most olyan sokat munkálkodnak azon, hogy mi békességben és biztonságban élhessünk. Köszönjük, hogy eddig is megtartottál bennünket most az árvíz helyzetben, de erősítsd azokat, akik most ebben a munkában is kiveszik a részüket. És köszönjük, hogy nem küldtél annál többet, mint amire fellettünk készülve, és nem kell, hogy óriási pusztításokat végezzen a víz, hanem a te erőddel és segítségeddel sikerült mederben tartani. Imádkozunk a gyermekekért és ifjakért, akik elkezdték most szeptemberben újra az iskolát, vagy az óvodát. Légy azokkal, akik foglalkoznak velük. Imádkozunk a konfirmációra készülő ifjainkért is, hogy az ő életükben is végezd el a te lelked munkáját, hogy valóban hitvallás és fogadalomtétel hangozhassék el majd az ajkukról, ami a szívükből jön elő. Imádkozunk azokért is, akik most nem tudtak eljönni az Isten tiszteletre, hogy valamiképpen hadd érezzék meg, vagy lássák meg, hogy te hívod őket, és ha keresnek téged, megtalálhatnak. Minden gondunkat rád szeretnénk vetni, Urunk, mert neked gondod van reánk. Hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy Isten tiszteletek előtt 9:20-tól ima közösséget tartunk, és így készülünk az Isten tiszteletre, imádkozunk a gyülekezetért. Aki ebbe szeretne kapcsolódni, szeretettel várjuk. Ma délután 4 órakor a házasköri alkalom lesz, amelyre szeretettel várunk minden házaspárt, akik ilyen módon is Istentől kérik az ő házasságuk megerősítését, és hogy szeretetben, békességben élhessenek. Kedden 9 órakor tartunk gyülekezeti bibliaórát. Csütörtökön délután az idős otthonokban lesz istentisztelet, és most csütörtök este 6 órakor úrvacsorai előkészítő istentiszteletet szeretnénk tartani, mert a következő vasárnap az úrvacsoraosztás lesz a hónap utolsó vasárnapján. Erre is így készüljünk. 7 órakor, csütörtök este 7 órakor kóruspróba lesz, és utána még imaközösségben maradunk együtt. Pénteken több igei alkalom is lesz. Este 6 órakor bibliaiskolára várjuk azokat, akik ebbe szívesen bekapcsolódnak. 6 órakor és 8 órakor van ifjúsági bibliaóra, és péntek este 8 órakor a férfi kör következő bibliaórai alkalma. És amint már az előbb jeleztem, jövő vasárnap úrvacsoraosztásos istentiszteleten leszünk együtt. Indítani fogjuk októbertől a keresztkérdések sorozatot, amelyre lehet jelentkezni. Ezeken az estéken, a 10 részből álló estén végig olvassuk Márk evangéliumát, és annak alapján a Jézus Krisztus követésére buzdítunk mindenkit, és szeretettel várjuk tehát az érdeklődő testvéreket. Az iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, éljünk annak a lehetőségével, hogy kezünkbe vehetjük a Bibliát, áhítatos könyvekből olvashatunk, és ezekkel is erősíthetjük hitünket. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 390. dicséret 3. és 4. versét énekeljük. A 390. dicséret 3. és 4. versét, az Úr elé határod a szív alázatát. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.